Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, ha finnekről beszélünk, vagy ez a kifejezés így elénk kerül, akkor a finn kés, Paavo Nurmi, Mika Valtari, Kalevala, és még sok egyéb jut eszünkbe a finlandizálás, mint politikai fogalom, de itt van egy finn lektorátus Kolozsváron, most ez jutott hirtelen eszünkbe, hiszen időszerű, 50 éve működik ez az intézmény a Bábesbolyai Tudományegyetem keretében, és egy egészen sűrű napot ültek november 14-én, mint azok, akik közel érzik magukhoz ezt a kérdést. És a finn szak oktatójával, Molnár Bodrogi Enikő egyetemi docenssel ülünk itt a stúdióban. Köszönöm, tanárnő, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mi hiányzott még a felsorolásból, azon kívül, hogy van egy nagyon jó illusztrátor és író, Markus Majaloma, aki feldobta, gondolom, a napot, mert egy bűbájos. A gyerekeimnek rettenetesen bejött ez a dolog. Tehát van egy finn humor is, ami mondjuk az ő Abszolút. Könyveiben is ott van, meg a detektív regényekben, meg a, hát a Kalevalában talán nem annyira, de sok helyütt megvan. Más az fanyar, kicsit, hát ilyen sötétebb tónusú, diszkrét, nem az a harsány, ha hotára keltő jókedv. De gondolom, hogy itt 14-én azért volt jókedv, volt anekdotázás, volt emlékezés arra az 50 évre, és arra a 15 emberre, aki ezt az 50 évet lefette.
Igen, ez abszolút így van. Hát a nevetéssel, jókedvel kapcsolatban elmondanám azt, hogy sorra érkeztek a finn lektoraink, volt, aki már szerdán, volt, aki már csütörtökön megérkezett, és csütörtökön délután egy adott pillanatban a magyar szakos kollégák a szomszéd szobákban mondták, hogy mi történik a finn szakos, hogy ennyire jó kedv van. Tehát ott tényleg harsány nevetés volt, és az a kitörő öröm, amivel mindig visszajönnek azok a finn lektorok, akik nálunk dolgoztak. Tehát ez valami fantasztikus dolog.
Dacára annak, hogy volt egy olyan időszak, és nem is rövid, ugye, tehát 75-től 90-ig jó formán, amikor ez a státus, ez hát egy ilyen kettős minőség volt. Volt egyfajta ablak a világ fele, de volt egyfajta szoros megfigyelése a Securitáténak, mert ugye egy olyan csatorna volt, ahol hírek jöttek, mentek ki be az egyre inkább bezáródó országban és Kolozsváron.
Igen, így van. Ugyanakkor érdekes az, hogy éppen azok a lektorok, akik 75-től 90-ig voltak nálunk, azok élték meg valamiképpen a legmélyebben és a legpozitívabban ezt a nagyon sötét időszakot. Tehát mind a négyen elmondták azt, azok is, akik nem tudtak jelen lenni, de írtak nekünk, hogy életük egyik legszebb, ha nem épp a legszebb időszaka volt az, amikor Kolozsváron itt lehettek lektorként, mert hogy kolozsvári lektornak lenni nem csak azt jelentette, hogy tanították a nyelvet, a kultúrát, hanem szorosan bekapcsolódtak a kolozsvári, illetve az erdélyi magyarság vérkeringésébe. És ahogy például Anya H. Paranta, aki korábban interjút adott az Erdélyi Híradónak, elmondta, őt itt úgy fogadták első naptól kezdve, minthogyha családtag lenne. Tehát az a szoros összetartozás érzés, annak a megbecsülése, hogy finn lektor van itt Kolozsváron, aki nyitott az erdélyi magyarság felé, érdeklik a problémáink.
Tehát és aki valamilyen módon védett is a státusából adódóan, hiszen ez egy kormányközi egyezmény eredményeként jött létre ez a lektorátus, tehát Turkuban volt román megfelelője, és ez a paritás tulajdonképpen hát egyfajta immunitást, vagy relatív mozgásszabadságot és védelmet is nyújtott neki.
Igen, így relatív.
Vagy nekik.
Tehát
igen.
Tulajdonképpen mindeniküket lehallgatták.
Erről van, megvan a dokumentáció, mert ez izgalmas lenne, például, hát nem tudom, most csak ötletem van, hogy az 55 évesen egy szakdolgozatot bemutatni arról, hogy mi mindent jegyeztek le az itt működő finn lektorokról a szervek.
Ez eddig nem jutott még eszünkbe, de valóban jó.
Nyilván ezt ők kell, hogy kikérjék majd, hogyha adott esetben felmerül, hogy tényleg behatóbban foglalkozni vele, de gondolom, hogy izgalmas és fordulatos sztorik jönnének még a meglévők mellé.
Igen, Hát sajnos négyük közül már csak egy tud utazni. Egyikük Eira Penttinen, aki szintén különösen kedvelt alakja volt a lektorátusnak, illetve a magyar közösségnek, ő már nincs közöttünk.
Igen, ő híres volt, sokan hivatkoztak rá, meg hát a humorra, ugye, mert az visszatérő motivum az is ilyen közkézen és közszájon forgott, és egy ilyen, én úgy emlékszem rá, mint egy ilyen nagyon életigenlő, nagyon ilyen derűs figurára.
Igen, így volt, tehát szinte kisütött a nap a tanszéken, valahányszor belépett, és erőt tudott adni barátainak, ismerőseinek is, tehát tényleg fantasztikusan pozitív személyiség volt.
Van egy másik vetülete ennek az itteni finn lektorátusnak, ezek az ösztöndíjak, ugye, abban a periódusban, de aztán utána nyilván beszélhetünk, és sőt, beszélnünk kell a 90 utáni időszakról, hiszen jóformán így szegmentálja a 90, ugye, van egy, itt is egy ilyen érdekes, hát egymásra fedés, vagy kongruencia, hogy 25 év előtte, 25 év utána.
90-ig a diákjaink nem jutottak ki ösztöndíjjal, tehát több mint valószínű, hogy a nagykövetség munkatársainak, vagy pedig más politikailag megbízható embereknek juttottak ezek az ösztöndíjak.
Tehát Kolozsváról senki?
Nem. Tehát ha jól emlékszem, a 70-es évek második felében, amikor egy diák kiutazott ösztöndíjjal, és nem jött vissza, 90-ig befagyasztották. Tehát tulajdonképpen ezután a hosszú időszak után én voltam az egyetlen, aki ösztöndíjjal kijutottam tanulni a 90-91-es tanévben.
Milyen élmény volt az, hogy nyílik a világ, de nem csak, hogy nyílik, de még egy újabb nyitással megtoldja ez az ösztöndíj, ezt a lehetőséget.
Hú, nagyon különleges élmény volt, és nem csak egyértelműen pozitív, mert hogy itt ugye bezártságban éltünk. Én valójában egyedül korábban nem voltam ösztöndíjjal, vagy nem utaztam sehova, csak a családommal, és amikor kijutottam Helsinkibe, nagyon kalandos úton, mert hogy a szüleimnek csak arra volt lehetőségük, hogy vonattal küldjenek, ami egy 5 napos utat jelentett, ugye Bukaresten, Kijeven, Moszkván keresztül.
Na, de hát akkor az embernek van ideje felkészülni a skandináv világgal való találkozásra.
Csak ahhoz rosszul kellett volna tudni, mert nem számított az én több nyelvtudásom. Na tehát megérkeztem Helsinkibe, és elveszettnek éreztem magam, mert hogy egy teljesen új világ. Az itteni finn nyelvtudásom főleg nyelvtanilag engem alaposan felkészített a finn nyelvre, de amikor például kenyeret vásároltam először, és tökéletes finn nyelven megkérdeztem, hogy milyen kenyeret árulnak, és gyorsan felsoroltak legalább 10 félét, akkor én teljesen el voltam veszve, mert egyrészt nem is értettem mindent, ugye ez már speciálisabb szakszókincs, azon kívül pedig, hogy ekkora bőség. Hát ilyennel én korábban nem találkoztam.
Igen, nálunk volt a potrivita,
és így van, így van.
És a fekete kenyér maximum.
És érdekes volt az is, hogy ott éreztem először azt, hogy én félek. Tehát, hogy attól félek, hogy itthonról követnek engem. Emlékszem, hogy sokszor, ahogy az utcán jártam, hátrafordultam. Ez 90-ben volt. Tehát én ebben nőttem bele, hogy sosem tudja az ember, hogy melyik falnak van füle. És bizony ez egy hosszú folyamat volt, amíg fölfogtam, átéltem azt, hogy de hát ez most már egy legalábbis reményeink szerint szabad világ.
Finn oktatás, ugye ezt még kihagytam a sorolásból, mennyire volt más az ottani képzés, mert nyilván most egy picit, mintha enyhült volna ez a finn oktatási szupermodell, mint példa, de hogy akkor érezhető volt egyetemi képzés szintjén, hogy ez abban a regiszterben is egy teljesen más világ?
Abszolút. Tehát amikor én tanultam, akkor még nem volt finn szak, ami azt jelenti, hogy heti 2, illetve 4 órában tanultam a finn nyelvet.
Tehát ez egy fakultatív, úgymond B vagy C szak volt, 3. szak talán.
Magyar szakosoknak kötelező volt előbb 1,5 évet, aztán 1 évet tanulni finnül, és a kötelező 1 évem után folytattam fakultatív úton a finn tanulmányaimat, emlékszem, hogy a csoportból egyedül reggel 8-kor szorgalmasan jártam finn fakultatív órára, amint persze nagyon nevettek a kollégáim, hogy nincs jobb dolgom. Tehát...
De ez az nem volt egyértelmű, hogy ebből aztán karrier lesz.
Nem, abszolút nem. Tehát egyszerűen nagyon megszerettem a nyelvet, a kultúrát, és ehhez még hozzátenném, hogy manapság, amikor a diákjaimnak mesélem, hogy én nem amiatt tanultam finnül, hogy akár álmodni ismertem róla, hogy kijutok Finnországba, hanem egyszerűen a nyelv iránti szeretetből, akkor úgy néznek rám, mint egy őskövületre. A mai pragmatikus világban ugye nem nagyon teszünk semmit, aminek nincs közvetlenül belátható pozitív következménye.
Hát már pedig van nagyon sok előnye a skandináv nyelv családnak általában, tehát az északi nyelveknek, egyrészt, mert nagyon jó irodalmuk van, és érdemes fordítani, ami nem kifizetődő. Most a vásárhelyi könyvvásáron találkoztam egy norvég és dán szép irodalmat fordító ismerősömmel, és azt mondta, hogy azért dolgozik egyebet, hogy legyen aztán pénze, ideje fordítani. Tehát, hogy körülbelül így vagyunk pariban.
Ez így van, abszolút.
De akkor, ha ez fontos, hogy lehet fordítani, a másik az, hogy világcégek vannak. Ismerek olyan Kolozs megyei faluban dolgozó távmunkást, aki lazán el van a családjával, otthonról, megfelelő fizetéssel, szakmai elismeréssel, és hát nyilván a nyelvtudás is ugye számít.
Így van valóban, és egyre újabb és újabb cégek jelennek meg.
Tehát megéri, akik... most a pragmatizmusra visszatérve, de az irodalmat azt hagyjuk a maga kis sármjával, mert az ugye a léleknek és az egyéb hozadékoknak a területe, de hogy az üzleti világban jócskán lehet ezt kamatoztatni.
Ez teljesen így van, tehát valóban megéri finn nyelven tanulni, mert manapság óriásiak a lehetőségek. És ha abba is belegondolunk, hogy a diákjaink kétszakosak, tehát vegyünk például egy magyar diákot, aki startból két nyelvet tud, magyarul és románul, az iskolában tanul még két nagy nyelvet, ahhoz fölveszi a finnt az egyetemen, tehát az Európai Unió területén ekkora nyelvtudással simán el lehet boldogulni.
Jönnek, érdeklődnek ezek a egyébként is filós arculatú vagy profilú csemeték vagy hallgató jelöltek? Mennyire érződik ez, hogy tényleg van itt egy kitörési pont a finn által többi között?
Igen, abszolút érződik. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy 1992 óta, amikor mellékszakrangjára emeltük a finn nyelvet, milyen szépen fejlődött a finn oktatás története, tehát 2010-ben főszak lett, utána 2022-től mesteri tanulmányokat is lehet végezni.
Mennyit kellett lobbizni, mert ez általában úgy van, nekem vannak, hát információi, maradjunk annyiban, és megint a pragmatizmusról beszélünk, hogy egy egyetem, mint például a Kolozsvár is, szívesebben hagy jóvá közgazdasági szakoktatást, távoktatást, akármit, mert az pénzesebb, úgymond, mármint az egyetemnek, és kevésbé nyitott vagy lelkes, amikor például a filológia, vagy valami elvont, vagy alapkutatásról szóló kezdeményezés indul a tanszékek, vagy a karok irányából.
Ez teljesen így van. Ezt mi is nagyon éreztük, érezzük. Tehát,
tehát akkor győzködni kellett az itteni, igen, vezetőséget, meg a minisztériumot,
igen,
is?
Abszolút, és ugye pénzkérdés is. Tehát a mesterinket azért kellett, vagy a mesterinkért 5-6 éven keresztül lobbiznunk, mert mindig azt hallottuk, hogy ez plusz költség az egyetemnek. Hogyha elindítunk egy új mesterit, akkor azért az egyetemnek fizetnie kell. Tehát ilyen körülmények között valóban nagyon nehéz. Érdekes volt az, hogy 92-ben, amikor a finn mellékszak megalakult, akkor jóval kevesebb ellenállásba ütköztünk. Tehát ugye az
hát frissebb volt,
igen,
akkor még
abszolút,
minden képlékeny volt.
Pontosan. Tehát nagyon nagy szerencsénk volt akkor, illetve nekem magamnak is nagy szerencsém volt, hogyha még egy gondolat erejéig visszatérünk ehhez a helsinki képzéshez, hát nekem valójában az volt a mély víz. Tehát kijutottam Finnországba, ahol, nem mondom...
Hát egy nyelvi fürdő.
Igen, igen.
Igen.
Angolul el lehetett volna boldogulni, de nem akartam. Tehát mindenütt a finn nyelvet használtam. Az egyetemen, ha jól emlékszem, 10 finn órám volt egy héten. amelyekre, egy részükre finn anyanyelvűekkel együtt jártam. Tehát úgy válogattam össze a tantárgyaimat, hogy legyen olyan, ami a szintemnek megfelel, illetve legyen olyan, ami
ahol kapaszkodni kellett.
Igen, így van. Úgyhogy azután az év után, amiután hazaértem, és 92-ben diplomáztam, akkor került sor a finn mellékszak elindítására, és hát felkérést kaptam, hogy maradjak az egyetemen. Amit persze nagyon nagy örömmel elvállaltam, és azóta is ott vagyok, és oktatom a diákokat.
Finn fordító kerekasztal beszélgetése, ez román nyelven zajlott, a november 14-i programban látom. Ez azért is román nyelven, mert ugye vannak magyarok és románok egyaránt, akik leszakosodtak, akik úgy gondolják, hogy még ha bele is dolgoznak egyébbe, lesz annyi idejük és pénzük és neuronjuk, hogy talán a hobbiuknak vagy a kettelésüknek éljenek.
Azért folyt román nyelven, mert az 5 résztvevő közül, aki el tudott jönni Kolozsvárra, egy magyar nyelvű. És hogy a közönség azért értse, a közönség között voltak olyanok, akik román nyelvűek, de egy nagyon jó hangulatú, ugyanakkor mélyre szántó beszélgetés volt a fordítókkal, akik tulajdonképpen nem hivatásos fordítók, de szeretettel, örömmel szép irodalmat fordítanak. Van közöttük olyan is, aki mester is hallgatónk, és szeretne például jogi szövegek fordítására szakosodni. Tehát ezek a fordítók tulajdonképpen még fordító palánták.
Jó, hát azt jelenti, hogy akkor van ennek perspektívája, és akkor látom azt, hogy motiváció szerepe a tanulásban. Hát itt egy finn szakember, a Finn Nemzeti Oktatási Ügynökség képviselője, Ilmari Ivaska adott elő. Miről szólt ez? Vázoljuk egy kicsit, hogy hogyan motiválnak ők. Ez felsőoktatásra vonatkozó diskurzus volt, vagy úgy általában a oktatás?
Igen, Ilmari Ivaska a turkui egyetem nyelvész professzora is, és sok kutatást végzett azzal kapcsolatban, hogy milyen motivációval lehet a diákokat általában nyelvtanulásra serkenteni.
Hozott új szempontokat, vagy friss dolgokat, ahhoz képest, hogy amit így a szakma ismer?
Nagyon érdekes volt az, hogy mennyire fontos a motiváció szempontjából a jó képzelőerő és a pozitív jövőkép. Tehát azt mondta, hogy általában akinek jó a képzelő ereje, és el tudja magát képzelni 5 év múlva, 10 év múlva, hogy hol szeretne állni a nyelvtudás szintjén, az sokkal motiváltabb, hogy munkát fektessen be abba, hogy elérje ezt a célt.
Hát én a cél előtt megtorpantam, megvallom, mert azon kívül, hogy tüttő, meg oly, mámé, meg néhány nagyon alap dolgot, mi C-szakként tanultuk annak idején Bukarestben, de igazándiból megalakult a csoport, aztán így lassan-lassan, mint ahogy a nem kellőképpen motivált csoport elszivárogtunk, vagy lemaradtunk a ritmussal.
De nem is volt annyi lehetőség szerintem annak idején a finnel bármit is kezdeni.
Hát igen, ez a 80-as évek közepe, amiről én beszélek, és az az érdekes, hogy lényegében, ha romániai kontextust nézzük, akkor tulajdonképpen a kolozsvári centrum az egyetlen, amelyik így jelentős szakmai fórumként megjelent, és továbbra is megmaradt, tehát azt is megmerem kockáztatni, hogy emiatt hatványozott a felelősség is, mert nincs B változat az országban.
Igen, igen, ez így van. Én ezt nagyon-nagyon jónak tartom, hogy van egy központ, ahova az ország egész területéről jönnek diákok. Hát örömmel tapasztaljuk, hogy minden évben van például Moldvából diákunk, Botosán, Jás, Bákó, ugyanakkor Bukarest környékéről, Konstancáról. Tehát valóban érdeklődnek, értesülnek, és akkor itt ezzel azt is elmondtam, hogy nem csak magyar, hanem román anyanyelvű diákjaink is vannak, és az oktatási koncepciónk az, hogy első perctől kezdve a finnt finnül tanítjuk. Na most ugye elképzelhetik a hallgatók, hogy ez...
Ez egy meredek, elsőre,
ez
igen.
Nagyon meredek, így van. És mégis azt kell mondanom, hogy a diákok túlnyomó többsége nem futamodik meg.
Azért van lemorzsolódás, mint minden felsőoktatási intézményben. Mennyire, ugye kisebb csoportokról beszélünk, ez eleve mennyire vedhet olyan fényt, hogy hát beindult, működik, de ilyen kevesen vannak, abból még kevesebben maradnak, és akkor tényleg a dékán vagy a főjebb levő döntnökök úgy időnként rákérdezhetnek, hogy folytatjuk még, érdemes,
Ehhez én azt mondhatom, hogy bár időnként vannak ugye ilyen hullámvölgyek, ehhez hozzájárul a mostani demográfiai hullámvölgy is, és nyilvánvalóan egy kisebb szakon jobban érződik, hogyha lemorzsolódnak hallgatók.
Magyarországi diák érdeklődik? Mert van egy ilyen fluxus, hogy jönnek néprajzra, jogra, színi képzésre, jönnek onnan is. Volt
igen,
már példa,
most,
hogy...
Éppen most igen? van az első olyan másodéves diákunk, tehát tavaly iratkozott be első évre, aki Budapestről jött, és kimondottan amiatt, hogy ő nem finnugrisztikát, hanem finn nyelvet akart szakként tanulni, amit Budapesten nem tehetett meg, és hát hatalmas lelkesedéssel, és ugyanakkor nekem, mint kisebbségkutatónak különösen nagy örömömre szolgál, hogy felfedezte magának az inári számi nyelvet, ami egy veszélyeztetett kis lapnyelv Finnországban, és bekapcsolódott ennek a kis nyelvnek a revitalizálásába olyan módon, hogy most végzi az inári finn nyelv tanfolyamot, tehát nagyon érdeklődő, pozitív hozzáállású. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mennyire kevés, mennyire sok a diák létszám, akkor szerintem nem maga az abszolút szám a lényeges, hanem az, hogy legyenek olyan diákjaink, akik tovább viszik a finn nyelv iránti érdeklődést, akik ezen a területen fognak dolgozni, terjesztik az ismereteket. Úgyhogy én pozitívan nézek a jövő elé. Persze nem tudhatjuk mi, hogy alakul, de ami itt és most van, az tényleg örömre ad okot.
És ebben az örömben osztoznak a aktuális finn lektor is, meg a jövendő is valószínű, hogy szerves része ennek a képzésnek. Kisebbség, kutatás, ezt kihagytam a felsorolást, nem lehet annyi mindent mondani egy mondatban a finnekről, de van egy kisebbségi modell, ami ugye az ottani finnországi svédek státusáról szól, és az odafigyelésről. Mennyire jönnek úgy vissza onnan a képzésről a diákok, hogy ezt a típusú toleranciát, ezt az elfogadást, ezt a nyitottságot, ezt ugye elraktározzák magukba is. Hát időnként ez ugye kényelmetlen, mert visszajön az ember, és néha találkozik itteni hors felületekkel, ami ott nem, vagy nagyon rég nem volt, úgymond divat. Tehát, hogy milyen értelemben is van mit tanulni a finnektől, nem csak nyelvet.
Van, abszolút. Hát a diákjainkra gondolva tulajdonképpen azok kerülnek közvetlenebbül érintkezésbe a finnországi svéd nyelv, illetve kisebbség helyzetével, akik olyan egyetemi központokban tanulnak, ahol jelentősebb svéd nyelvű kisebbség él. Például a nyári egyetemek közül a Turkui nyári egyetem, vagy a Vászái nyári egyetem. Tehát akik így visszajönnek, és hozzá kell tennem, hogy főleg a román anyanyelvűek azok, akik erre nagyon rácsodálkoznak. A magyar anyanyelvűek pedig hatalmas örömmel tapasztalják azt, hogy amiről első éven a finn kultúra és civilizáció tantárgy keretén belül foglalkozunk, azt a mindennapokban tapasztalhatják az ottani tartózkodásuk során.
Aki netán éppen folklort, néprajzot tanul, a mindenféle halászeszközök, ugye a tárgyi néprajz kategóriában, ha ezeket becsületesen megjegyzi, akkor ugyanúgy szembesülhet majd a mindenféle farsákkal, meg egyéb finn megfelelőivel, úgyhogy ott is van egyfajta egymásra köszönés, vagy átjárás. Ezek a visszatérő diákok ugye lediplomáznak, most már megvan ez a mesteri képzéses lehetőség, van egy következő lépés, amit ugye abszolválni lehet, és úgy értettem, hogy ez hát a közeljövő kihívása, a doktori képzés, doktori iskola beindítása. Ez most mennyire inkább csak szándéknyilatkozat, vagy mennyire léteznek már konkrét lépések, és egyfajta ilyen elváráshorizont, hogy X évig ez működni fog?
Ez egyelőre inkább a terv, a vágy szintjén működik, mert hogy ugye a mostani az ország gazdasági helyzetében.
Ez is pénz,
ugye? Ez is pénz, minden a pénz.
Dacára annak, hogy igazándiból, aki doktorizni akar, az befizet egyfajta tagsát. Tehát nem úgy szól a történet, hogy felsőoktatásban ez a fajta szolgáltatás, jó értelemben, ez egy egyértelműen ingyenes és bérmentes szakmai asszisztencia.
Most inkább az a tendencia, hogy vonjunk össze mindent. Vonjuk össze a mesteriket, a doktori iskolákat, ami elég nehezen megvalósítható.
Jó, de mit mivel? Tehát akkor a norvég, dán, finn, svéd doktorizás legyen egy kupola alatt? Ez lenne az elképzelés? Vagy?
Nem ilyen formán, hanem például a nyelv és irodalom irányultságú mesterképzéseket vonjuk össze. Legyen ugyanúgy, mint alapképzésen nyelv és irodalom, tehát nem csak egyik vagy másik, pedig hát éppen arról
szólna. Ez szakmailag, igen, szakmailag ez egy enyhén szólva kontraproduktív.
Pontosan, így van, így van. De egyelőre annak is nagyon örülünk, hogy a diákjaink például a hungarológiai doktoriskola keretén belül választhatnak olyan témákat maguknak, amelyek kapcsolatosak a finn nyelvvel, vagy irodalommal, kultúrával. Ezek az összehasonlító típusú kutatások mindig rendkívül produktívak, és nagyon szép eredményekre vezetnek. De ugyanakkor olyan volt diákunk is van, aki az angol szakon doktorált, szintén olyan témából, ahol összehasonlított különböző nyelveket kognitív nyelvészeti szempontból.
Nyári kurzusok, illetve egyetemek is szóba kerültek. Ezek továbbra is működnek, és vonzóak, vagy már annyira sűrű ez a fél éves vagy akár meghosszabbított ösztöndi rendszer, hogy tulajdonképpen ott a háttérbe szorultak. Vannak, de annyira már nem izgalmasak. Hogy néz ki ez?
Az az igazság, hogy sokkal izgalmasabbak, mert hogy több olyan diák van, aki elsőre nem mer hosszabb időre elmenni külföldre. És mivel a nyári...
Ja, ugye ez az előszóba is, akkor ezt úgy bevállalják, és megbátorodnak.
Igen, így van. A nyári egyetem az 3 hetes, és minden évben 4-5-6 diákunk eljut ezekre a nyári egyetemekre. Ami pedig érdekes dolog az, hogy a pandémia után sokkal kevesebben mertek hosszabb lejáratú ösztöndíjakkal kimenni külföldre. Tehát egy fél év az valamiért nagyon félelmetesnek tűnik. Többen jelentkeztek a pandémia előtt. Tehát reméljük, hogy ez is valamiképpen az új
generációkkal. Igen, feldolgozzák majd. Igen. Ez egyébként most ez nem feltétlenül ide tartozik, de ezt is érdemes lenne a szakmának, nem tudom melyiknek, pszichológia, szociológia és egyebek, hogy ezt feldolgozni, ezt az élményt, mert ott van bennünk, és nem, én emlékszem, amikor kitört, akkor mondták ilyen szociológus ismerősök, barátok, hogy úristen, hát ránk szakadt a kánoán, mennyi mindent fogunk kutatni, és nem látom. Nem dőlnek ránk a különböző erre vonatkozó dolgozatok, illetve tanulmányok, de hát ez nyilván ez egy másik része az életünknek, hogyha ezt a fajta kitekintést, ugye az északi kultúrára, most angró általánosítva mondom, kicsit szakmaiatlanul is, mert ugye Skandinávia is úgy színes, ahogyan a térképen látjuk az államokat, és azon belül még nagyon sok árnyalat fellelhető. De hát ami imprintingként itt megjelenik bennünk, ugye ez a visszafogottság, a pragmatizmus, a jó értelemben vett garasosság beosztása a készleteknek, az erőforrásoknak, az időnek, és hát ott van a táj, ami egy másfajta viszonyrendszerről szól. Tehát a finn ember és a táj, a svéd ember és a táj, a norvég, és meg a dánra is nyugodtan mondhatjuk, ahogy a dán beáll a szélbe, és azt mondja, hogy jó idő van egy szál trikóban, miközben mi már megfagytunk félig. Szóval, hogy ez is egy, gondolom, egy fajta, hát nem feltétlenül nyelvi szinten, de attitűdben viszonylagosan egyfajta tanulási lehetőség az ott okuló diákoknak, hogy másként nézni a mókusra, a fenyőtobozra, az ezer tó közül valamelyikre, meg hogy valahogy természetesebben vannak ott a természetben. Nekem az a benyomásom innen, bár bár nem voltam soha, egyszer voltam Stockholmban és környékén.
Igen, igen, tehát ez abszolút így van. Sok minden eszembe jutott most, miközben beszéltél. Többek között az, hogy Skandináviáról szoktunk a mindennapi nyelvben beszélni. Tulajdonképpen Fennoskandiáról kellene beszélnünk, mert hogy a skandináv tér az ugye germán nyelvű. A Fennoskandiához viszont
igen,
hozzátartoznak. Valóban nagyon sok közös vonás van ezekben az északi fennoskandiai emberekben, és hát a természethez való viszonyulás az tényleg abszolút alapköve, hát most a finnekről beszélek, a finnember identitásának. Ez visszavezethető valószínűleg nagyon messzire, de most konkrétan a 19. századra gondolok, a finn nemzeti romantika idejére, amikor Finnország még nem volt önálló ország, hanem a
nagy hercegségként
része volt.
Adminisztráltak. Csak közbeszúrom, mert aztán el fogom felejteni. Karéliával mi a helyzet? Tehát az ottani finn kisebbségbe szorult populációnak mi a sorsa most? És főleg egy ilyen kiélezett helyzetben, mint a mostani. Van erről információnk, hogy ott megsínylik, túlélik, kibírják? Vannak-e egyáltalán úgy, hogy közösségként túl tudnak élni?
Ezzel a kérdéssel behatóbban nem foglalkoztam, viszont azt tudom, hogy nagyon erős az összetartozás tudata, illetve az, hogy az anyanyelvet ápolni, fejleszteni kell, ami rendkívül fontos. Tehát
ez az a terület, amely most orosz határokon belül van, a nagy orosz-finn háború eredményeként, most idézőjelben, kellett átengedni, és maradt is tulajdonképpen a határ túloldalán, csak a hallgatók felé jelzem, hogy ez lehet egy kisebbségi gond, egy olyasmi, mint a mi erdélyi státusunk, ahogy a magyarországiak nézik az erdélyeket, gondolom, hogy Helsinki felől is Karélia irányába betartva léptikeket ugyanúgy tekintenek az ottani finn kisebbségre.
Ez nagyon szép gesztus volt Finnország részéről, hogy befogadott a második világháború után nagyon sok karjalai állampolgárt, és én is a különböző finnországi útjaim során találkoztam karjalából elszármazott idősebb emberekkel, akik változatlanul könnyes szemmel gondolnak vissza a hazára. A felmenőik visszalátogathatnak még karjalába, viszont az idős embereknek erre már nincs lehetőségük, de nagyon fontos ez a kollektív emlékezet, amit továbbadnak ők a gyermekeiknek, unokáiknak.
Ez is ez a kettősség, hogy egyrészt ugye felmérték annak idején, hogy a semlegesség az, vagy a középen állás az a recept, illetve ahogy beérik a döntés sajnos a 2022 vagy 14-től, ha bőven számítjuk, ugye a keleti agresszió veszélye miatt, ahogy végül is úgy döntenek, hogy ezt föl kell adni, vagy át kell értelmezni alapvetően. Ez mennyire volt, hát nem csak a sajtóban, hanem úgy egyébként a közbeszédben téma, hogy akkor most mi finnek, nem hogy hova álljunk, mi már döntöttünk, hogy hova álljunk, de egy tradíciót kellett, hogy zárójelbe tegyünk.
Igen, ez valóban nagyon kemény dió volt, és az a helyzet, hogy a világ mindmáig nem igazán érti, vagy ne általánosítsak ennyire, tehát bizonyos részei a világnak nem értik, hogy erre miért volt szükség, de a finnekben annyira elevenen él a második világháború kezdete, amikor Oroszország bármiféle hadüzenet nélkül lerohant a Finnországot. És ekkor kezdődött ugye a téli háború, illetve utána a folytatólagos háború, amikor is Finnország nagyon sokat veszített. És mindmáig Finnországnak ugyanolyan hosszú határa van Oroszországgal, tehát ha belegondolunk értelemszerűen, nem lehetett más választás annak érdekében, hogy ne történhessék meg még egyszer ez a tragédia, mint hogy belépni a NATO-ba. Vannak, akik ma is ellenzik ezt, de azért azt hiszem, a többség úgy gondolja, hogy ez egy jó döntés volt.
A finn nyár, mint és a svéd nyár az én emlékezetemben egy különleges időszak, főleg, hogyha az ember 3 órát alszik, mert hogy egyből rávirrad éjfél után.
Ha tud aludni 3 órát.
Igen. Ez lényegében egy plusz élmény azoknak, akik kimennek nyári képzésre, nyári egyetemre. Engem meglepett ez, hogy 3 hétig valaki ott kint lehet. Azért nem jellemző a nyári akadémiák, egyetemek ilyen max 2 hét, 10 napos időtávon azért leszoktak zajlani itt a kontinensnek ebben a szegletében, de akkor úgy látszik, hogy ott nem csak a nap nyúlik meg, hanem ugye a programok is bőven.
Hát tulajdonképpen az utazással együtt.
Ja, hogy az utazással.
Igen, de akkor is.
Akkor is bőséges.
Így van. Igen, hát a fehér éjszakák az valóban egy nagy élmény, mivel a diákjaink Észak-Finnországba, tehát ott nem igazán szerveznek nyári egyetemeket, tehát azt nem tudják megtapasztalni, amikor egyáltalán nem megy le a nap. Csak a horizontig süllyed le, utána pedig megint éjjel egykor már a csúcsponton van, de valóban a dél- és közép-finnországi területeken is, hát az éjszaka az 3-4 órát tart, és erről is tanulnak ők már első éven, de...
Hát ott megtapasztalni az más.
Igen, így van, így van. Emlékszem, nekem is mekkora élmény volt, hogy Finnország állatvilágának, növényzetének, domborzatának a tanítása során mindig említettem ki, képeket mutattam arról, hogy minél éjszakabbra utazik az ember, annál kisebbre nőnek a fák, de amikor először megtettem ezt az utat, hát az fantasztikus élmény volt. Úgyhogy ezért örülök, hogy a diákjaink is kimehetnek, megtapasztalhatják, illetve azt is megtapasztalhatják, hogy amikor a szálláshelyükről az egyetemre sétálnak el egy erdőn keresztül, akkor közben jól lakhatnak erdei gyümölcsökkel. Tehát ez is egy egészen különleges élmény számukra.
Térjünk egy kicsit vissza a Horjaúti hangulatra, mert hogy lényegében innen indult a beszélgetésünk, mennyire lett változatos óraszámban, meg tananyagban is a finn lektoroknak a mozgástere 90 után. Érezhető-e az, mert ugye akkor volt egy bizonyos státus, egy eléggé rögzített ugye óraszám, és azért gyanítom, hogy teázásokon és egyéb ilyen extrakurikuláris tevékenységen kívül nem lehetett azt mondani az akkori vezetőségnek, hogy már pedig még 2 órát kérünk jövő évtől.
Nem.
Tehát, hogy ez, hogy 90 után kinyílt a világ, ez az ő esetükben szakmailag mit jelentett, milyen pluszt hozott, vagy milyen más féle megközelítést?
Sokkal nagyobb óraszámot jelentett nyilvánvalóan, mert nem csak heti 2 óra volt, hanem heti 6-8 óra, és a finn lektornak mindmáig a legfontosabb feladatköre a nyelv oktatása, ami rendkívül fontos. Tehát
ez,
az,
amit
hogy
intenzív nyelvgyaknak szoktunk mi nevezni.
Igen, igen.
Kicsit konyha nyelven.
Igen, így van. És az a finn oktatási modell, ugye korábban is szó volt róla, amit mi is megtanultunk a finnektől, illetve amit a lektoraink alkalmaznak, az az, hogy a kommunikációban való nyelv elsajátítás, tehát nem a leíró finn nyelvészet tanítása, mint
tehát
amit
a
én...
a beszédhelyzetek, igen. Az élő beszélt nyelvi
abszolút
szituációknak
abszolút
a begyakorlás. Mert azt is gyakorolni kell, hogy természetes legyen, hogy a barna rozs zsemlét hogy kérjük.
Igen,
például,
igen.
Ugye?
És az is bővülést jelent a finn lektor munkájában, hogy például finn beszélt nyelvet is tanítunk. Mert olyan nagy a különbség a finn irodalmi nyelv és a beszélt nyelv között, hogyha a diákok némileg nem ismerkednek meg azzal, hogy Finnország egyes területein túl azon, hogy dialektusok vannak, az egyes nagyvárosoknak milyen a beszélt nyelve, akkor egyszerűen elvesznek, amikor Finnországba érnek. Tehát ez egy újabb, tehát a finn szak beindulása utáni fejlemény, illetve, hogy említettem már több ízben, hogy első éven finn kultúra és civilizációt tanulnak a diákok magyar és román nyelven, mert akkor még nem tudnak annyira finnül. Viszont 3. éven a finn lektor tart egy olyan előadás sorozatot, amelynek az a neve, hogy Finnország ma. Tehát a jelenlegi finn társadalmi, politikai, kulturális, stb. Helyzettel kapcsolatos előadásokról van itt szó, ami...
És ettől nem lesznek elveszettek. Tehát, hogy igen. Kimennek, és akkor megvan az, hogy igen, beugrik, hogy mit tanultak, és igen. Össze tudják vetni. Hogy...
Így van. És ezek a kulturális vonatkozások nagyon fontosak, mert meghatározzák a viselkedést is, illetve azt, hogy hogyan fogadják a finnek a mi viselkedésünket. Ezzel kapcsolatban röviden elmondom azt, hogy amikor először szaunáztam, egy kedves idős házaspárnál falun voltam, akik húsvétra meghívtak, és hát felajánlották, hogy szaunázzam. Na most én a meleget nem szeretem. És nem tudtam, hogy bújjak ki ez alól, úgyhogy mondtam, hogy megfáztam, fáj a torkom, mondták, nem baj, arra kimondottan jó. Tehát nem volt választásom, lementem a szaunába, a pincébe, kinyitottam az ajtót, becsuktam, és visszamentem a konyhába, mire a két kis öreg úgy kétségbe esetten nézett rám, hogy mi a baj. És mondtam, hogy én nem szeretem a szaunát. Ezt nekem annak idején nem tanították meg a finn órákon, hogy ez ugyanolyan tiszteletlenség, mintha itt vasárnap valakit meghívunk ebédre, és a vendég azt mondja,
hogy
igen, nem szeretem, vagy a húslevest. Ja. De aztán helyrehoztam a bakit, mert fokozatosan hozzászoktam, és a kisöregek nagy örömére legközelebb már hosszabb ideig ültem a szaunában.
Svédek mondják a finnekről, illetve pontosítok, Svédországban élő magyarok idézik a svédeket, hogy ők meg azt gondolják a finnekről, hogy ilyen kis alamusziak, hogy nem túl okosak és lusták, vagy kényelmesek, legalábbis ilyen, ezek ilyen nagy...
Többségi sztereotípia.
Igen, klissék. Ebből a nyugisságból, és akkor még egy sztori a finnekről, ez a Forma 1-es verseny, évekkel ezelőtt oda tévedünk az augusztusi forgatagba, és két ilyen hatalmas, hát nem tudom, favágó finn lehetett, de ilyen tagba szakadt arcok. Hát majdnem kiájulva, de azért még jó kedvűen. Az egyik a másik nyakában ül, és a kis zászlocskát így lebegtetve, így bődülték, hogy Mika, Mika, mert hogy Mika Häkkinen éppen nyert, ugye? Tehát nem csak atlétikában, hanem Forma 1-ben is jók a finnek. Hát annyira, az a két hatalmas, tényleg ilyen óriások voltak, annyira jókedvűek, és én nem gondoltam, vagy nem hittem, vagy egyszerűen nem is gyaníthattam, hogy abból aztán baj lehet, vagy olyan jóságosak voltak ezzel a... Jó, egy kicsit a szesz is oldott bennük valamit, de hogy akkor mutatkozik meg az embernek tulajdonképpen egy őszintébb, vagy egy másfajta felülete ilyen helyzetben, úgyhogy erre vagyok kíváncsi, hogy ez mennyire hat az itteni kicsit pattogósabb, kicsit sziszenősebb, kicsit enerváltabb kelet-közép-európai emberre, alkatra, hogyha fölmegy, és akkor ott lelassulnak dolgok. Van idő, mert van tér, de azért is, mert kiszámítottuk a dolgokat, és mert különben sem érdemes sietni. Ez hogy néz ki?
Szerintem az egy ideális helyzet, hogyha az ember előre belátja, amit be lehet látni. Tehát például az, hogy most ugye kicsit akadémiai berkekben maradva, a finn egyetemen tudni lehet az egész elkövetkező tanévre, hogy mikor lesznek tanszéki értekezletek.
Hát nincs egy ilyen ad hoc most villámülés, meg...
Nincs, valóban nincs. És hát az a...
Jó, de akkor az élethoz olyan pillanatokat, amit azért csak nem lehet bekalkulálni. Hogy reagál a finn? Hogy reagál, az most mondom, hogy megint egy klisé, hogy szoktak reagálni nagyjából a finnek, amikor van egy váratlan szituáció?
Nyilvánvalóan az első reakció az a megdöbbenés, mert hogy a komfortzónájából olyankor ki kell lépnie az embernek, rugalmasabbnak kell lennie, de ezek ilyen, hogy mondjam, klisék, sztereotípiák, főleg, amit a svédországi svédek mondanak a finnekről. Mindig volt a két nép között, a két ország között egy olyan fajta kapcsolat, hogy Svédország a nagy testvérnek gondolta magát a finnekhez képest, és ennek...
Hát történelmileg van ennek egy dokumentálható háttere, amit föl lehet úgy mutatni, hogy itt vannak íme az érvek, vagy a magyarázat legalább.
Igen, csak ezek nagyon veszélyes dolgok, mert nyilvánvalóan ez meghatározza a kisebbség politikát is, tehát hogy mennyi jogot adunk annak, aki nem mi közénk tartozik, nem is gondolná az ember, ember, hogy például a svédországi finneknek, vagy más kisebbségeknek szintén mennyire kényes a helyzetük. Mert hogy a multikulturalitást azt lépten nyomon hangoztatják Svédországban, de ez nem jelenti ugyanakkor a többnyelvűség elfogadását is. Tehát ezt akartam azzal kapcsolatban elmondani, hogy hogyan viszonyulnak a svédek. Na de a finnek valóban sokkal kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak. Én azt mondanám, hogy a finn ember, amit kimond, azt gondolja is. Tehát nem úgy van, mint amihez itt a mi világunkban nagyon gyakran hozzászoktunk, hogy egyet mondok, de teljesen mást gondolok.
Stresszes akkor a visszatérés abból a millióból? Tehát, hogy
igen.
Ott nem csak a ritmusában, hanem ez az egyértelműségből visszajönni, és akkor újra fölvenni az itteni ütemet.
Igen, ezt a diákjaink is mondják, hogy időbe telik, amíg visszailleszkednek, és nagyon sokan újra és újra visszatérnek valamilyen módon Finnországba, épp amiatt, hogy meg tudják tapasztalni ezt a nyugodtságot, kiszámítható életmódot, és azt, hogy a másik emberben megbízhatok, épp amiatt, hogy nincsenek hátsó gondolatai.
Mennyire jellemző az, hogy kint maradnak, mert hogy találnak ott munkát, vagy találnak ott partnert, aki odavaló, és akkor ez már úgy adja magát, nem Portugáliában fogják majd folytatni, hanem egyszerűen ott fent északon.
Igen, hát nyilvánvalóan ilyen diákjaink is vannak, és különösen abban az időszakban, amikor lobbiztunk a mesteri elindításáért, a legjobb diákjainkat elveszítettük olyan szempontból, hogy Finnországba mentek ki folytatni a tanulmányaikat. És aki Finnországban folytatja a tanulmányait, annak csak egy része tér haza. Ugye értelemszerű, hogy munkát talál, lehetősége van, társra talál Finnországban.
Hazára, akár.
Igen. Most erről a hazáról jut eszembe, visszacsatolok az 50 éves lektori évfordulóra, hogy az egyik lektornőnk azt mondta, hogy én ide úgy jövök mindig Kolozsvárra, mint haza, mert nekem Finnország után Erdély a második hazám.
Igen, ez elgondolkodtató, hogy mennyire vagyunk mi otthonosak, vagy annyira vagyunk mi ennek tudatában, hogy egy kívülről érkező ember megkedvelheti ezt az itteni létet. Lehet, hogy egy picit árnyalodna a lokálpatriotizmusunk is, meg egyáltalán az, hogy hogyan viszonyulunk a minden napjainkhoz. Hát ez az 50 év elmúlt, nem várunk még 5 évtizedet, hogy újra beszéljünk a tanszékről, a lektorátusról, de én azért megelőlegezem, a tetőteraszt már rég archivált és részben sajtótörténeti fejezet lesz, de gyanítom, hogy Kolozsvári Rádió még létezni fog.
Úgy legyen.
Remélem, hogy Bábesbolyai Tudományegyetem is működik, majd is azon belül a finn oktatás, azon belül pedig a finn lektorátus szintén egy kontinuitási elem lesz, és lesz majd ok és mód arról beszélni, hogy akkor 100 éves a kolozsvári finn lektorátus. Molnár Bodrog Jenikő, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.